Üdv mindenkinek, ez a sajátos pogácsa, és boldog 2024-et, ami egy eléggé meredek évnek tekinthető, vagy ígérkezik, legalábbis geopolitikai, politikai szempontból. Hogyha végignézzünk a palettán, akkor mindenhol is választások lesznek. Ezek közül jó pár olyan van, ami elég erőteljesen befolyásolja a világ sorsának a kimenetelét. Gondoljunk csak a viszonylag késői novemberi amerikai választásokra, de már 2024-et berúgja az év ajtaját 2024-nek a tajvani választásokkal, ami már önmagában is érdekes, mert hogy eleve kérdés, hogy Tajvan az micsoda. Ország, nem ország. Elfogadva kiáltal és kiáltal nem. Úgyhogy pont ezért érdekes ez, úgyhogy ezért választottuk ezt a témát, mert hogy most rögtön január elején van egy nagyon sorsdöntő választás, ami egyes elemzők szerint nagyon fontos, és nagyon befolyásolja azt, hogy Kína és Amerika viszonya milyen lesz a jövőben. Mások szerint nem annyira drámai a helyzet, de azért érdemes rá odafigyelni.
Igen, azért is szerintem jó ötlet ezekről a választásokról beszélni, mert szerintem az év végére lehet, hogy egészen más geopolitikai saktábla lesz a világban. Ugye Tajvan most, utána lesz egy választás Indiában, majd rá akarlak venni, hogy Indiáról is beszélgessünk többet ebben az évben, mert szerintem méltatlanul keveset beszélünk a magyar nyilvánosságban az indiai gazdaságnak a sikeréről, sikertelenségéről. Aztán ugye Nagy-Britániában nagy valószínűséggel kormányváltás lesz, és akkor ugye hát az előválasztási szezon az USA-ban, és a végén egy választási vége az évnek az Egyesült Államokban. Szóval csak a fontosabbakat kiemelve ez egy választási év lesz. Ja, hát meg ugye az európai parlamenti választások is, tehát hogy itt egy nagyon komoly választási év ez a 2024-es, úgyhogy kezdődik Tajvannal, amiről szerintem két okból érdemes beszélgetni. Az egyik ez a, mi időnként föl szokott merülni, hogy ugye az ukrán háború kapcsán ilyen analógiát szoktak vonni, hogyha egyszer csak az oroszok váratlanul bemennek Ukrajnába, akkor megtörténhet az, hogy Kína váratlanul megtámadja Tajvan, tehát hogy lehet-e Tajvanból második Ukrajna. És gazdasági értelemben pedig azért, mert ez az ország iszonyatosan fontos az elektronikai ipar számára. Majd akarok itt pár adatot hozni, hogy a chipgyártásban milyen döbbenetesen gyakorlatilag a szíve a világgazdaságnak chipgyártás szempontjából Tajvan. Úgyhogy nem mellékes, hogy lesz-e ott a választások kapcsán valami fajta geopolitikai feszültség, vagy nem lesz. Én nagyon erősen amellett érvelnék, hogy nem lesz, tehát szerintem ez az analógia, hogy Tajvan az egy második Ukrajna lenne, szerintem nem állja meg a helyét, de hát persze tegyük hozzá, hogy az ukrajnai háború előtt se gondolta volna az emberek túlnyomó többsége, hogy Oroszország be fog masírozni Ukrajnába, nagyon-nagyon kis valószínűségűnek tűnt, úgyhogy ma már persze semmit nem mondjon az ember, amiről azt gondolja, hogy biztosra megy, mert szerintem az ukrajnai behatolás az azt a leckét tanította meg mindenkinek, hogy biztosra semmit ne vegyünk, mert nagyon sokszor irracionálisnak tűnő lépéseket is meghúznak hatalomba lévő politikusok. Szóval szerintem ez az a két ok, amiért érdemes Tajvanról beszélni. És akkor kezdjük azzal, hogy akkor ez ország vagy nem ország?
Hát szerintem érdemes egy kicsit visszamenni, mert ugye szerintem nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a korábban Formosának hívott, ugye a portugál Ilha Formosa, ami azt jelenti, hogy szép vagy gyönyörű sziget. Ennek hívott ország, az hogy is alakult, mert itt ugye a kínai kommunista és köztársaságiak elleni, tehát ilyen polgárháborús időszakra kell visszamenni, amikor lényegében Tájvánt ugye csak konyhanyelven hívjuk így, hiszen valójában a kínai köztársaságnak hívja magát, miközben mellette van a kínai népi köztársaság, és az egy Kína politika ugye azt mondhatná, vagy azt mondaná ki, hogy maga a sziget is a nagy egy Kínához tartozik. És szerintem ez a jelenlegi helyzet azért is érdekes, mert Kissingerről beszéltünk korábban, de ez a Kissingernek köszönhető ez a szitu, amikor megpróbálták felvenni a diplomáciai viszonyt és kapcsolatot az Egyesült Államok Kínával, akkor 78-ban vagy 79-ben kitalálta ezt a furfangos dolgot, hogy hát így csináljuk azt, hogy elismerjük a népi demokratikus köztársaságot, nem mondjuk ki, hogy nem ismerjük el Tájvánt, hanem de facto fenntartjuk velük a kapcsolatot, de nem ismerjük el őket, mint ország. Tehát egy ilyen, van egy ilyen, meg le is van írva valahol az Egyesült Államokban, hogy mi ennek a formája, ez a definíciója ennek az egésznek, hogy a kormányt elismerik, a népet elismerik, de az országot, mint ország nem, és érdekes módon ez vezetett ahhoz, hogy lényegében az ENSZ egyik alapítóját, azt ki is paterolták az ENSZ-ből, hiszen ugye nem ország, de jure, hanem csak valami, és akkor... Igen. És akkor így
nem látják a hallgatók, hogy milyen mozdulatokat végzel, miközben beszélsz erről a furcsa státuszáról, Tajvanról. Pontosan olyan kézmozdulatokat, mint amikor a nagypapám népzenét hallgatott annak idején. Tehát ez a lehet, hogy a ország, lehet, hogy nem ország, valóban egy ilyen iszonyatosan bizonytalan státuszú valami ez a Tajvan. Hogyan alakult ez ki? Hát úgy, ahogy mondod, Tajvan alapvetően a középkorban még egy ilyen iszonyatosan istenháta mögötti terület volt, tehát annak ellenére, hogy sziget, és azt gondolná az ember, hogy az érdekessé teszi, mint mondjuk Nagy-Britániát vagy Japán, de egyáltalán nem volt érdekes. Monária szigetnek hívták a kínaiak, és igazából bűnözőket deportáltak oda, mert egy istenháta mögötti ilyen féltrópikus betegségekkel teli sziget volt, szóval egyáltalán nem volt egy fontos dolog, aztán ugye ahogy mondtad, portugálok Formosának, Szép-szigetnek nevezik, aztán jönnek a hollandok, és az utolsó gyarmatosító pedig már Japán volt, tehát a két világháború között ez a sziget Japánhoz tartozott, aminek egyébként van jelentősége, szerintem egy erős japán kulturális lenyomat van ezen a szigeten, de érződik, amikor ott van az ember, hogy itt van egy japános hatás is a kínai mellett, és szeretik a japánokat érdekes módon, tehát ugye a koreaiak, akiket szintén gyarmatosítottak a japánok, azok nem nagyon szeretik a japánokat, de érdekes módon Tajvanon, hát valószínűleg azért, mert hogy a népköztársasággal szemben Tajvanon úgy gondolnak Japánra, mint egy lehetséges megmentőre, ha baj van, azért inkább szeretik a japánokat, és akkor ugye kitör a polgárháború, kicsit előre futván a második világháború után, hát igazából már két világháború között is elég sok konfliktus volt, itt ugye két fél van, az egyik, az egy párt, amit úgy hívnak, hogy Kumintang, ez egy ilyen nacionalista párt, ezeknek ilyen kék a szimbóluma, a kommunista párt, ami ugye Mao, nekik a piros a szimbóluma, és ezeknek a színeknek lesz jelentősége, és ugye hát elveszti a polgárháborút a Kumintang, és hát az összes katonával, az összes államkincstárral, és egyébként a pekingi tiltott város kincseivel együtt elmenekülnek Tajvan szigetére, ahol az őslakosság nem szívesen látja őket, de hát mivel ez egy ilyen szélső jobboldali diktatúra, ezért az őslakosságot hát egy kicsit megfenyítik, ez egy véres katonai diktatúra egészen a 80-as évekig, tehát itt nincsen demokrácia szintén, tehát ugye a mainlanden, a kommunista Kínában diktatúra van, itt is diktatúra van, csak ott vörös diktatúra, kommunista diktatúra, itt pedig egy fasiszta diktatúra tulajdonképpen, egészen a 80-as évekig, amikor 87 környékén, tehát nagyjából amikor Magyarországon rendszerváltás van, addig van, akkor van rendszerváltás Tajvanon is. És azon, amit mondtál, hogy ugye hivatalosan a kínai állam képviseletét, ezt megörökli a Kumintang, tehát annak ellenére, hogy erre a pici szigetre szorulnak vissza, gyakorlatilag az ENSZ-ben továbbra is Taipei Kína, aki képviseli az egész Kínát, és hát ez egészen így van a 70-es évekig, amik ugye Kissinger doktor egyszer csak furmányosan kitalálja azt, hogy ugye látja, hogy a kínaiak és a szovjetek kezdenek összeveszni, akkor mi lenne, hogyha ezeket szétszednénk egy kicsit, ezt a két kommunista országot, és mondjuk beígérnénk a pekingi vezetésnek, hogy el fogjuk őket fogadni, mint a teljes Kína képviselőjét, dobjuk Tajvant, tehát gyakorlatilag diplomáciailag dobják Tajvant, és az ENSZ biztonsági tanácsában is Pekinget fogadja el az Egyesült Államok, amivel hát ugye leválasztja a Kissinger doktor őket gyakorlatilag a Szovjetunióról. Ez a furmányos terv, de hát ez az kellett, hogy a tajvaniak hát egyszer csak legnagyobb megdöbbenésükre kilettek dobva az ENSZ-ből is, meg a biztonsági tanácsból is, tehát egyszer csak nincsenek diplomáciaiak elismerve az Egyesült Államok által, amit egyébként egy csomó mindenki követett, tehát én úgy tudom, hogy egyébként nem is az amerikaiak kezdték, hanem a kanadaiak csinálták meg ezt a fordulatot először, de hát aztán utána az európai országok is. Úgyhogy ma éppen most utána néztem, éppen 13 darab ország ismeri el összesen független országnak Tajvant. Ez néha egy kicsit több, néha egy kicsit kevesebb. Én amikor egyszer voltam Tajpejben, Tajvan fővárosában, akkor így mentem ott a parlamenttel szemben, van egy nagy sugárút, és akkor ott voltak ilyen nagyon fura zászlók, amik ilyen számomra eléggé ismeretlen zászlók voltak, ilyen monopoli, vagy ilyen társasjáték zászlóknak tűntek, és akkor megkérdeztem ott a tajvaniakat, hogy mik ezek a zászlók, és mondták, hogy hát ezek azok az országok, akikre büszkék vagyunk, hogy elfogadnak minket diplomáciailag. És akkor így kérdeztem, hogy az például az a kék-fehér átlós, az például kicsoda. És mondták, hogy Nyugat-Szamoa, tehát hogy körülbelül ilyen, azt kell elképzelni, hogy körülbelül ilyen fontosságú országok létesítettek diplomáciai kapcsolatot, mint Nyugat-Szamoa, és vannak igen, olyan országok... Meg,
tehát teljesen ilyen olyan országok, akiket ugye még nem formálisan, nem is biztos, hogy elismertek, és nem biztos, hogy van képviseletük, és ők is egy ilyen koalíciót alkotnak, hogy...
Ilyen hát, szürreális országok ismerik el összesen őket, és akkor az egésznek az volt a teteje, hogy fogadott minket a külügyminiszter. Mi egyébként ilyen európai egyetemi emberek voltunk, és egyszer csak mondták, hogy szeretne velünk találkozni a külügyminiszter. Na, mi a francnak akar velünk a külügyminiszter? És kiderült, hogy annyira nincsenek diplomáciai kapcsolatai ennek az országnak, ott ugye az EU-nak nincs nagykövetsége, csak egy lengyel mókus volt, aki valami fajta high representative, vagy valami ilyesmi funkcióban ott képviselte az EU-t, hogy hát annyira unatkozhatott a külügyminiszter, hogy hozzánk hasonlóan teljesen lényegtelen embereket, mint európai akadémikeket is fogadott, mert ez is már valamennyire olyan volt, mintha diplomáciai kapcsolatok lennének. És vannak olyan országok, bocs, még egy apró dolog, hogy vannak olyan országok, amelyek néha elismerik, néha nem. Tehát, hogy a kormánypárt az elismeri Tajvant, az ellenzék nem, és hogyha azt hiszem Jamaica ilyen, éppen kormányváltás van, akkor éppen nem ismerik el Tajvant, majd megint elismerik, majd megint nem ismerik. Tehát ezért nem lehet állandóra mondani, hogy hány diplomáciai kapcsolatuk van, de valahol, hogy 13 és 16 között ingadozik, 200 ország van a világban nagyjából. Tehát, hogy arra a kérdésre, amit itt feltettél, hogy ország vagy nem ország ez a Tajvan, hát inkább nem ország, mint ország.
Igen, egy kicsit így elbagatelizáltuk, de tényleg a hivatalos szempontból ez ilyen. A nem hivatalosból azért sokkal komolyabb természetesen, tehát ugye az összes komoly nagy országnak kapcsolatai vannak, nem hivatalos diplomáciai kapcsolatai, és ezt meg is fogjuk látni majd a későbbiekben, hogy miért fontos, illetve hát amit te is említettél, hogy azért erre az egészre, erre a diplomáciai státuszra vagy hiátusra azért Tajvan húzott egy olyat, amivel bebiztosította a helyét jelen pillanatban. Ezzel folytatjuk, ez a cliffhanger most itt az első rész végén.